Hangtörténetek. Zenei ingyencségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak vájtfülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2024. november 2-án Hangtörténetek című műsorunk 102. epizódját hallgatják. Üdvözlik a kedves hallgatókat. Zenei szerkesztő, kollégám, barátom, dr. Szabó Attila nevében is köszöntöm Önöket. A műsorvezető Ila Gábor vagyok. Mai adásunkban is a szokásos felhozatal, amennyiben nagyon jó zene és nagyon érdekes történetek mellé. De semmi feltűnés, semmi rekordkísérlet. Ez most onnan jutott eszembe, hogy egymás után két hírt is olvastam az elmúlt napokban. Egyrészt, hogy a svéd filharmonikusok valami robot csellistával adott elő egy darabot. Másrészt meg, hogy megint van egy új magyar rekorderünk, valami zongorista, aki nagyon gyorsan tudja lenyomni a zongora billentyűket. Annyira gyorsan, hogy ebből újabb rekord született. Úgyhogy ilyen világban élünk, de mi nem ezeket a talmi csillogásokat keresünk majd műsorunkban sem, hanem a valódi értékeket az ős művészetben, a zenében. Kedves Attila, ma este is nagyon sok szeretettel köszöntelek zene szerető barátok nevében is. Hogy vagytok, mi újság nálatok homolodalmása?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jó vagyunk. Hát újság az annyi, hogy egy órával hamarabb sötétedik, nézek ki az ablakom, sötét van. Annyit tudok mondani, visszatérve a rekord kísérletekre és ezekre a szörnyű rekordokra, hogy én se sok értelmét látom az ilyen 9 kilométeres kolbászoknak, vagy nem tudom én, kültős kalácsoknak, szóval jobban tenni az illető, ha ez alatt az idő alatt mondjuk megtanulna egy egyszerű darabot elzongorázni, vagy hegedülni. Szerintem több haszna lenne, mint hogyha mondjuk megtudnám még 9 kilométerrel a 9 kilométeres rekordot.
De közben ez a hír, tehát az, hogy valaki gyönyörűen lejátszott egy Liszt darabot, az nem hír, azzal nem foglalkozik senki, csak mi.
Az igazság, hogy legek korát éljük, ezeknek van, tehát a sikerorientált, a legorientált szemlélet, ez nagyon tért hódított. Tehát a megbízhatóság, a biztonságos, kulturált, közepes teljesítmény, nincs annak piaca.
Ennyi felvezető után rá is térhetünk a mai konkrét muzsikára.
John Sheffieldet hallottuk első zenénk első tételeként. Egy 16. századi angol zeneszerző volt, ez a késő vagy érett reneszánsznak mondható. Hát, hogyha mondjuk Olaszországban lennénk, akkor Cinquecentót mondanánk, ez ugye Michelangelo, meg Leonardo da Vinci, meg Raffaello Sanzi kora. Tehát ez is eléggé lazán értelmezett ez az olasz reneszánsz Cinquecento is, mert hát hogy mondjam, eléggé lazán értelmezik a kötődését az őt követő manierizmushoz. Sokan a 530-as években értik a Cinquecento végét, mások elterjesztik egészen 1600-ig. De nem ez a fontos, a lényeg, hogy Angliában is volt igazi reneszánsz, főleg zenében. John Sheffield volt az egyik szerző, akit ezzel a névvel illethetünk. Bár az az igazság, hogy az ő zenéje inkább, hát most nem is inkább, hanem majdnem kizárólag egyházi zene, tehát szakrális zene. Alig két dalt ismerünk, ami világi. Életéről sokat nem tudunk. Éppen a születési évét is csak úgy utólag spekulálták ki. Azt viszont tudjuk, hogy mikor halt meg egy évben, sőt pár hét különbséggel halt meg Mary Tudor királynőtől, tehát első Mária királynőtől 1558-ban, méghozzá influenza járványban. Ez azért érdekes, mert egyfelől vannak ezek az influenza, meg mindenféle járványtagadó, meg oltás ellenes szemléletek, hát én azért elképzelem, hogy mennyi embert, értékes embert és egyáltalán embert meg lehetett volna menteni, hogyha annak idején, és még nagyon sok más alkalommal a történelmünk során megfelelő védekezéssel, például oltásokkal is rendelkeztünk volna. Érdekes máskülönben ez az akkori influenza járvány. Ez volt az egyik oka például annak, hogy az imént említett Mária királynő nem tudta megvédeni Calais városát, ugye ez a Lamán csatorna egyik legnagyobb, hanem legnagyobb kikötője. ami akkor már több mint 200 esztendeje angol kézen volt, így aztán a franciáknak sikerült visszahódítaniuk. Ugyanis a francia katonák között is pusztított az influenza, és ennek egyszerűen nem volt hadrafogható ember, aki megvédje Calais városát, pontosabban kikötőjét. Méri királynőről mondanék egy pár szót. Hát ő bizony az a helyzet, hogy úgy híresült el még életében, hogy Bloody Mary, vagyis hogy véres Mária. Hát bizony véres kezű volt. Angliában ezért ebben az időszakban nem történtek akkora katasztrófák, mint mondjuk a kontinentális Európában, ami a vérengzések számát illeti, de azért Bloody Mary a hírnevéért megdolgozott. Az ő uralkodása alatt százával égettek el mágián, hát eretnekeket. Ugyanis ő katolikus volt, 8. Henrik lánya volt, és nagyon keményen tiltakozott a protestantizmus ellen, karddal, és mint látjuk, mágiatűzzel is. Manapság ugye, ha valaki azt mondja, Bloody Mary, akkor rögtön valami koktél jut eszibe, nem pedig az a véreskező királynő. Én utána néztem, az igazság, hogy én nem szoktam koktéleket fogyasztani, de utána néztem, hát ez a paradicsomos, vodkás, egyrészt paradicsomlé, egyrészt vodka. Így aztán eszembe jutott, hogy tényleg valóban van egy ilyen. Manapság már aztán kiszerezik mindenféle egyébvel citromlével. Az eredeti, az állítólag, amikor 20. század elején született meg, talán Párizsban, de erre is több pretendens van ugye erre a szerzőségre. Az eredeti az csak paradicsompaszta volt és vodka. Talán egy olyan bárban, Párizsban, ahol Hemingway is gyakori vendég volt. Az igazságot sose fogjuk megtudni, tény az, hogy ez a piros szín, hát ez mindenképpen nagyon emlékeztet a vérre, és adott volt a hasonlat, a történelmi párhuzam, hogy Bloody Maryvel összefüggésbe hozzák ezzel a Tudor királynővel. Ezzel kapcsolatban most egy érdekes dolog is eszembe jutott, most egy kicsit össze-vissza beszédnek fog tűnni, de aztán a végén remélem, hogy kitisztul az értelme a dolgoknak, hogy itt pár napja nézegettem a híradókba, itt ott az interneten ezeket a híreket Halloween-nal kapcsolatban, hát az igazság, hogy ez számomra nagyon idegen ez a Halloween kultúra. Az ártatlan élet vidám gyermekek mindenféle vért, meg fekete festéket maszatolnak magukra, vámpírfogakat, csontlázakat csattogtatnak. Most, hogyha ezt az ember közelről nézi, legalábbis bennem, mint aki nem így nőttem fel, ellenszenvet generál, viszont hogyha eltávolodok egy kicsit, és próbálok objektív lenni, már pedig ez a helyes út, akkor be kell lássam, hogy ezek a gyermekek ezt kapták ettől a mostani kultúrától, ez árad minden csatornán. Ez számukra kedves lesz majd, tudom én, 10-20-30-50 év múlva, pont úgy, mint számunkra, ugye a karácsony az angyallas, a tudom én, a télapóval, a hóval, a csilingeléssel, ezekkel a karácsony kellékeivel. Pont olyan kedves emlék lesz számukra. Ezt elvitatni tőlük nem lehet. Most nem térnék ki arra, hogy ez egy ősi kelta, még pogány hagyomány, de feltámasztották, ugye elsősorban Amerikában, tehát fontosabban az angol száz kultúrkörben, Amerikában elsősorban, és tetszik, nem tetszik, elfoglalta az egész világot, most már úgy néz ki. Nem tudnám eszembe jutni az, hogy amint ez a bizonyos csontvázas, vámpírfogas, véres, hulla, kinézetelő kultúra tulajdonképpen megszelídül ezeken a gyermek arcokon, és elveszti eredeti szörnyű jelentőségét, ugyanúgy történt ez a Bloody Maryvel is, hogy ebből a vérengző királynőből 500 esztendő elteltével tulajdonképpen mi maradt? Maradt egy koktél, tehát így szeridülnek a jelképek tulajdonképpen, vagy például mondhatnám a keresztet is. A kereszt az egy szörnyű kivégző eszköz. Azon halt meg Jézus Krisztus. A józan emberi ésszel arra gondolnánk, hogy egy keresztény ember nem a Krisztus halálát okozó kivégző eszközt fogja a nyakában hordani, hanem tehát valami egyéb jelképet talál. És mégis, hát ez így alakult ki 2000 év alatt, a keresztet minden katolikus, majdnem minden katolikus hord a nyakában. El kell fogadni, így szeridülnek, változnak az értelmek, a jelképek értelmei idővel. Hogy még tovább bonyolítsam a dolgot, a John Schaeffer zenének ez egy misse darab volt, a címe The Western Wind, a nyugati szél. Most aki mondjuk járt Angliában, az tudja, hogy alig van olyan időszak az évnek, a napnak, amikor a nyugati szél ne fújna. Nem hiába írt Shelley is ugye verset a nyugati szélről. Most érdekes módon ezt nem angliai ihletésre írta, hanem Firenzében írta, Firenzei tartózkodásra alatt, de nyilvánvalóan, hogy haza való célzattal, haza irányuló célzattal. És a nyugati szelet, tehát esőt hozó, újat hozó, megtermékenyítő hatásnak szánta, ami ugye az angliai 19. század elejé szörnyű állapotokat lett volna hivatott felfrissíteni, forradalmasítani. Gondoljunk most csak mondjuk például a Dickens regényekre, tehát hogy milyen szörnyű, patriarchális, meg egyáltalán milyen szörnyű szegénységet tudott Dickens regényeiben ábrázolni, ez ugyanaz a kor. Tehát John Schaeffer volt az első angol reneszánsz szerzőnk, most a második darabot, amit hallottunk utána, ugyancsak 16. századi szerző, viszont már svájci származású, Ludwig Zenfel. Laudate Dominum omnes gentes. Minden ember téged dicsér, uram. Körülbelül így jön neki ez fordításban. Mint mondtam, svájci zeneszerző, de inkább németnek számít, ugyanis élete nagy részét német területen töltötte, és az előbbi szerzőtől eltérően, akinek ugye inkább csak, vagy nagy rész csak szakrális zenéje maradt fenn, neki már igen jelentős övrője van, profán zenében is, tehát népdalszerző is volt Ludwig Zenfel. Ő viszont már protestáns érzelmű volt, ugye lévén svájci, ne feledjük el, hogy ez a reformáció évszázada. Miksa királynak volt zenésze, de aztán amikor Miksa meghalt, és 5. Károly került trónra, ugye ő volt az a császár, a Szent Római Birodalom császár, akinek mondták már a korában, hogy a birodalmában soha nem nyugszik a nap. Ő bizony kipakolta mindenestül az egész társaságot, amit Miksától örökölt. Ez különben egy a nagy természeti uralkodóknak úgy látszik, hogy egy mindenkori tulajdonsága. És szegény, elég nehezen sikerült munkát kapnia végül is, főleg, hogy katolikus volt, nem tudunk arról, hogy ez reformáció valamelyik ágát így vallásilag felpártolta volna, de azt tudjuk, hogy élete végezve egyre erősödő protestáns szimpátiával bírt, és meg például Luther Mártonnal is levelezésben állott. Na, nagyjából Zenfelről ennyit. Mindkét reneszánsz zenét a Cappella della Torre adta elő, ez a neve ellenére ez egy német együttes, vezetőjük Katarina Bajmol. Következő zenénk az ugyancsak egy angol szerző, ő is reneszánsz szerző, egy nemzedékkel későbbi, nagyjából Shakespeare nemzedékhez tartozik, Peter Phillips. Ő már előbbi kettőnél nem csak későbbi, hanem talán híresebb zenész lehetett a maga idejében, ugyanis állítólagos billentyű kezelési készségei, tehetsége William Birdével vetekedett, akit a múlt héten hallottunk. Ő már más időkben élt, ugye a következő királynő, Mary királynő után, Erzsébet királynő következett, ő már nem volt véreskezű, ő már sokkal megértő volt a vallások felé, Peter Phillips emiatt könnyebben tudott érvényesülni. Minden esetre itt most 4 rövid, tipikusan reneszánsz darabot fogunk hallani, egyébként népi táncokat, gályárdokat és pavánokat. A Palliative Instruments együttestől, ami egyszerűen azt jelenti magyarul, hogy a hangszerek egyetértése körülbelül. Tehát Peter Phillips-et hallunk, következő darabunkban, majd Antonio Caldarát, velencei olasz szerzőt, akit azért nyugodtan mondhatunk Bécsinek is, ezt már a múltkor tisztáztuk, hogy Bécsben fejtette ki tevékenysége nagy részét. Neki egy olyan operájából fogjuk hallani Apollo áriáját, aminek az a címe, hogy La Concordia dei Pianeti, a bolygók harmóniája, mondhatnánk magyarul. Apollo, ugye tudjuk, ő volt a görög mitológiában a harmónia, a művészetek, a tudományok pártfogója, istene pontosabban, ő volt a múzsák atya. Ő egy fényes napközpontú hát isten, eltérően, illetve ellentétben Dionysosszal, vagy valóságos ilyen dihotómia áll fenn Apollo és Dionysos között, csajokban megvizsgálják a dolgokat. Apollo a fényes, Dionysos a sötét. Apollo a józan, Dionysos a részeges, a éjszakai. Apollo áriáját Franco Fagioli fogja énekelni, egy ilyen jeles korunkbeli kontratenor, dél-amerikai, argentinai. Őt a La Cetra barokk zenekar kíséri Bázelből Andrea Macon vezényletével. Tehát Peter Philips következik, majd utána Antonio Caldara, egy nagyon szép kontratenornak írt, pontosabban Elliottnek, Castratónak írt áriája, de ma kontratenor fogja nekünk énekelni.
Peter Phillips és Antonio Caldara után térünk vissza szokásos Oregonhoz, Johann Sebastian Bachhoz. Ma mit fogunk tőle hallani, Attila?
Tekintettel két körülményre is, először is, hogy az utóbbi időkben ez a 19.-20. század zenében topzódtunk, és elég elhanyagoltuk a régi zenét, meg a barokk zenét. Most Bach fog következni. De nem csak ez az oka annak, hanem a bachi komolyság, meg ez a fantasztikus eltávolodása a mindennapoktól, az nagyon hiányzik most halottak napja hétvégén. Gondoltam, hogy Bach nagyon talál ehhez a hétvégi hangulathoz. Így választottam végül is négy szimfóniáját. Most félreértés ne essék, itt a szimfónia alatt nem a klasszikus kor nagyzenekari szimfóniáját kell érteni. Amúgy mondjuk szimfóniát azt a barokkban is használták ezt, de teljesen más értelemben. A klasszikus szimfónia, azt tudjuk, tehát mondjuk a Haydn-i vagy a Beethoven-i, az ugye négytételes zenekari nagymű, sok hangszerrel, nagyon sok szólammal. Bach idejébe viszont teljesen egyebet jelentett, most meg fogjuk látni itt, benne egy sorozatról beszélünk, itt invenciók és szimfóniák, ez volt ennek a billentyűs hangszere és sorozatnak a címe, tulajdonképpen, de mondják két, illetve három részes invencióknak is őket. Az első tétel az mindig dur, a második tétel az moll, tehát itt most fog következni egy A-dur és egy A-moll, majd egy B-dur és egy B-moll tétel, rövid tételek, zongorán. Till Fellner fogja játszani nekünk, és hát annyit mondanék még, hogy Bach ezt a legidősebb fiának, Wilhelm Friedmann Bachnak, mint ilyen gyakorlati célra szánt zenedarabokat írtam. Már ugye Moldova György is megmondta volt, hogy nem mindegy az ember, amikor otthon neki zöl a szekrénynek, akkor mondjuk egy zsíros zománca vesztett fazékfedő esik el fejébe, vagy például mondjuk az isteni színjáték Dante Alighieritől Bornyöbör kiadásba eredeti olaszul. Szóval a Bach fiúknak egyáltalán nem volt panaszolkodni valójuk, meg leányoknak, mert azért sok leány is született a családban, 18 gyermek között sok leány is volt. Tehát a Klavierbüchlein részeként ismerhetjük ezeket a szimfóniákat. Hallgassuk akkor Bachnak négy rövid, akkorára írt szimfóniáját Till Fellner előadásában. Thank you.
Johann Sebastian Bach numero 12-es, 13-as és 14-es szimfóniáit hallgattuk.
És
15-öst. És 15-öst, köszönöm szépen. És egy nem kisebb sztárral folytatjuk.
Igen, hát Beethovennel fogjuk folytatni. Most, hogy a műsorunk egy órásra bővült, meg tudok tenni olyasmiket, amire gondolni sem mertem volna ezelőtt még egy pár héttel sem. Például Beethoven 9. szimfóniájának egy tételét sikerült becsempésznem. Én már régóta gondoltam erre, hogy ideje volna. Na de most miért a második tételt, a Molto Vivace-t választottam? Egyszerűen azért, mert ez egy rövidebb tétel, ez még befér. Másrészt pedig azért, mert meg kell mondjam, hogy azokkal a zene darabokkal, amiket eléggé sajnálatos módon utomúcélen meg mindenütt agyon csépelnek, azokkal én, tehát én ezzel az eljárással nem tudok megbékélni. Tehát ez egy olyan hatalmas munka, ez a Beethoven 9. szimfóniája, a D-moll szimfónia, az emberiség akkora alkotása, hogy én nem értek egyet azzal, hogy hát minden nemes szándék ellenére, hogy az Európai Unió himnuszának ez nem arra való zene, hogy úton, útfélen, zászló fel, zászló le, az ember ezt hallja, mint ahogy azt is lehet látni, hogy ott van Mendelssohnnak a nászindulója például, vagy Brahmsnak az akadémiai nyitánya, azoknak se tett véleményem szerint egyáltalán jót, hogy most már a 8-os ballagáson is ember Brahms akadémiai nyitányát hallja, nem beszél a többi ilyen évzárásokról, elkoptatja a zenét a túlhasználat véleményem szerint. Szerencsére ez a Túlzásovit hírnél ezt a második tételt nem érinti. Berényi filharmonikusokat fogjuk hallani, Fricsai Ferenc vezényletével. Fricsai Ferenc egy egészen kivételes magyar karmester volt. Én nagyon szeretem a Fricsai féle Beethoven előadásokat, rendkívül precízek, pontosak, hitelesek, nagyon-nagyon arányosak, nagyon jól tudta Fricsai kezelni a zenekart, mondjuk berlini filharmonikusok mai napig a világ legjobb zenekarának számítanak. Ezért nagyszerű találnak így Fricsai Ferenc vezényletével, ezért választottam ezt a változatot, a nagyon sok közül, ami között választottam volna. Hallgassuk, tehát Beethoven már öreg, süket korában írt 9. utolsó szimfóniájának második tételét. Thank you.
Beethoven 9. szimfóniának második tételével értünk el mai búcsú blokkunkig. Kiket fogunk hallgatni, Attila?
Következő zeneszerzőnk Liszt lesz. Ő több ízben is élete során foglalkozott ezzel a zenével, aminek egy részét fogjuk most hallani. Ezek ilyen tanulmányok. Tulajdonképpen ő még egészen fiatal, 10 éves korában elkezdte, tehát letette az alapjait ennek a zenének, minek aztán a évtizedek után a Transzcendentális Etüdök címet adtam. Itt lényegében arról szól ez a transzcendentális, hogy annyira nehéz előadás, hogy már-már földöntúli képességeket feltételez, innen a transzcendencia. Schaller is dolgoztál többször életében ezeket a darabokat, ugyanis amint ugye feltűnt a sztárokék bolcsán, hogy most ezt a szót használjam én is, Paganini, Niccolò Paganini, meg Frédéric Chopin jó barátja, látta azt, hogy egyszerűen a virtuózításnak nincs határa, tehát sokkal bátrabban nekiállt és újra értelmezte a saját szerzeményét. Született meg végül is a végső variáns ezekre a transzcendentális etüdőkre. A darabot, amit most fogunk hallani, ezt szándékosan azért választottam ki, Feufoyé, Lidzért szények, általában a francia címeket adott ezeknek a daraboknak. Ugyanis hát Lidzért szények, ez a zene is, meg a cím is emlékeztet, ugye a halottak napi temetői fényekre, az imbolygó fényekre, itt, hogyha Lidzért szényeket látna az ember. Hát ilyenek a zimbolygó fények, Lidért szények Liszt szemléletében. Jorge Bolet előadásában fogjuk hallani, hát ő egy híresen, már transzcendensen virtuóz zongorista volt, amerikai, kubai származású, és kedvenc zeneszerzői Liszt Ferenc voltak is sokan. Majd Száró Péterként egy nagyon szép orgona trombita kettőst fogunk hallani, egy amerikai hagyományos népdalt, amit Alison Balsom fog trombitán játszani, ő kíséri orgonán Quentin Thomas.
Velük búcsúzunk tehát mára, kívánunk további kellemes estét önöknek, a viszontlátásra. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.